hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Ma a Dél-afrikai Köztársaságról érkezünk egy beszámolóval, annak kapcsán, hogy a következő beszélgetés bonyolítója, Buza Sándor motorral járta körbe Fokvárost és környékét. Segítségére egy ottani idegenvezető lesz.
Dél-Afrika első rész. A stúdióban a vendégem Magyar Piroska. Szervusz, Piroska!
Szervusz, Sándor!
Inkább te mondd el a te titulusodat.
Ó, hát akkor elmondom igazából hivatalosan. Valami ilyesmi vagyok, hogy marketing szakértő Dél-Afrikára és a déli afrikai országokra, mint Botswana, Namíbia, Zambia, Zimbabwe, Mozambik.
Mi köt téged Dél-Afrikához?
Hát elég sok minden. Én elmentem ezelőtt körülbelül 40 évvel egy hónapos rokonlátogatásra a keresztüleimhez, és abból az lett, hogy ott maradtam 35 évig, és nagyon megtetszett az ország szépsége, megfogott az emberek kedvessége, a gyönyörű klíma, és minden, az egész afrikai atmoszféra, és ott maradtam 35 évig. És foglalkoztam turizmussal, hogy azért Európától egészen ne szakadjak el.
Viszont tavaly egyszer csak itt voltatok Budapesten, az egész iroda, mégpedig az utazás kiállításon, hiszen mi ott találkoztunk. Mi volt az oka, hogy itt voltatok Budapesten?
Hát elsősorban az, hogy úgy vettük észre, a Covid után teljesen ellaposodott az érdeklődés Afrika után. Ugye hangsúlyoznom kell, hogy én a szapszaharai részről beszélek most, Tanzánia és Kenyától délre. Uh-huh. Tehát a ráktérítőtől. Igen, arról a részről. És úgy éreztük, hogy ennek a szépségét valahogy be kell mindenképpen hozni az európai embereknek a tudatába, mert gyönyörű az az egész rész, és arról valahogy sokáig semmiről nem volt szó.
De miért pont Budapest?
Hát azért, mert én visszajöttem Dél-Afrikából ezelőtt 5 évvel, és a kollégáimmal megbeszéltük, hogy akkor most innen folytatom az ismeretterjesztést, és ahogy lehet, azért beszélek Dél-Afrikáról, mert azt nem szabad kihagyni az emberek bakancs listájáról.
Igen, ráadásul az embereknek valóban ott van a bakancs listáján, viszont van egy nagyon nagy fal, egy nagyon nagy gát, amit első körben le kell küzdeni, és gondolom ezen fogtok dolgozni. Én amióta megjöttem erről a bizonyos túráról, azóta bárkinek meséltem, hogy Dél-Afrikában voltam, a második mondata is kérdése az volt, és nem volt veszélyes? Ezzel gondolom nap mint nap találkoztok.
Hát igen, nagyon érdekes kérdéseket kapok, és meg is döbbenek, hogy honnan származik ez a kérdés, de szerintem információ hiány elsősorban. Úgyhogy ezt próbálom szétverni az emberek fejébe, mert igenis az első kérdés ez szokott lenni a repülőtéren is Johannesburgba, hogy van-e bűnözés? Van. Máma, hol nincs bűnözés, csak a különbség az, hogy mi tudjuk ezt, hogy hol van, és megmondjuk a turistáknak, hogy oda ne menjenek, és akkor nem lesz baj. Ha valaki mégis provokál, és oda megy, mert kíváncsi, vagy kalandos gondolatai vannak, arról mi nem tehetünk, de az nem Afrika, és az nem Dél-Afrika. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert igazából mi tudjuk pontosan, hogy hol van, és ezért akarom mondani, hogy Afrika és Dél-Afrika nem az a desztináció, amit meg lehet egy utat tervezni oda az internetről. Mert az internet mutat gyönyörű szép hotelokat, de soha nem mondja meg, hogy az hol van. És Afrikában az a legfontosabb, hogy hol van, melyik részen.
Hát ráadásul, amikor szervezett úttal megy valaki, akkor értelemszerűen a szervezők, akik oda viszik a turistákat, felelősséget vállalnak, hogy nem viszik olyan helyre turistát, ahol egyébként baj lehet. A szabad programja vagy szabad idejében persze oda megy, ahova akar, de hát egyébként ez alatt a túra alatt is mi semmifajta félelem érzetünk nem volt, soha nem éreztük egy pillanatig sem, hogy valami veszélyhelyzetben vagyunk, pedig mentünk kisvárosokba, mentünk azok mellett, a telepek mellett, ahol egyébként a feketék laknak, óriási nagy bádogvárosok vagy bádogváros részek voltak. Találkoztunk velük a boltokba, lépten nyomon, de semmifajta olyan veszélyhelyzetet nem éreztünk. Úgyhogy ezt én abszolút alá tudom támasztani.
Örülök neki, hogy jöttetek, és hogy ti is megéltétek azt, amit én mondok, hiszen én ott éltem 35 évet, és igazából, amit mondok, annak van tényleg tehát lehetősége arra, hogy a valóságot mondom. Csak nagyon mondom, hangsúlyozom, hogy nem, először is nincs nyilvános közlekedés, tehát olyan emberrel kell mindenképpen kapcsolatban lenni, aki ott él, és el tudja mondani, ezt lehet, ezt nem lehet. Afrika teljesen más, mint Európa, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki kalandvágyból elindul egy hátizsákkal, és maga barangol össze-vissza, és abból baja lesz, azért nem dél-afrikai hibás, hanem az illető, aki így akart kalandokat keresni magának, vagy spórolni a pénzzel.
Na akkor egy picit az első részben a beszélgetésünknek tekintsük át Dél-Afrikát, Dél-Afrikai Köztársaságot, teljesen természetes, hogy egészében ezt nem tudjuk megtenni, de 6. osztályban mindenki találkozott a földrajz órákon, a történelmi órákon a világnak ezen részével, amikor a nagy földrajzi felfedezésekről tanultunk, hiszen ugye a 15. század végén voltak azok a merész vállalkozók, akik elindultak, keresték a fűszer szigeteket. Konkrétan Dél-Afrika esetében ugye Vasco de Gama és Bartolomeu Diaz voltak, akik először ott partra szálltak. Ők voltak az elsők?
Hát igazából igen, mert Afrika, mint olyan, egy ismeretlen, titokzatos földrész volt, és amikor a hollandok elkezdték a kereskedelmet a Távol-Kelettel, akkor ők a hajóútjuk révén jöttek rá, hogy ez valami nagyon érdekes részről van szó, és a 17. században valóban, akkor először ott megállt egy holland kereskedelmi hajó, Jan van Riebeck vezetésével, és rájöttek arra, hogy nekik itt szükségük van valami szervizállomásra, és így körülbelül 90 alkalmazottal megindították az első, hogy úgy mondjam, település, és ez mindig több és több hajós maradt ott, meg gyönyörű a környék.
Igen, de ez ugye 100 évvel volt azután, hogy a 15. század végén a Bartolomeu Diaz és Vasco de Gama ott jártak, és felfedezték, hogy ott van még föld és víz utána.
Igen, és azon kívül gyümölcs és minden ott van, tehát egy nagyon termő és nagyon szép vidék volt, tehát felkeltette a figyelmüket. Ők voltak igazából Dél-Afrika déli részének az első telepesei.
Az első fehér telepesei, igen. Akkor a hollandok voltak. Ezért is van azt, hogy léptennyomon, amikor a Dél-Afrikai Köztársaságban vagyunk, akkor akár a nyelvet hallva, akár a városoknak vagy a településeknek a feliratait látva, a holland jut eszembe. Nekem a holland jutott eszembe, hogy teljesen olyan, mint amikor a hollandok írták volna, vagy hollandul beszélnének.
Igen, valóban így van, hiszen ezért mondjuk azt, hogy képtan, tehát a Fokváros, tulajdonképpen az országnak az anyavárosa, mert a holland telepesek ott szálltak először partra. Csak ugye azt is hallottam már többször, hogy az igaz, az eredeti lakossága Dél-Afrikának a feketék. Nem, mert a feketék is körülbelül a középkorban elindultak a közép, tehát Centrál-Afrikából lefelé. A fekete bantu törzsek ugyanis állattenyésztők voltak. És a nagy forróság miatt és az eső hiánya miatt nem volt elég fű, hogy az állataikat el tudják látni. És ők tudták, hogy ha ráktérítőről délfele mennek, hűvösebb és esősebb lesz az idő. És így jöttek ők le, tehát Centrál-Afrikából, az országnak az északi részéről, tehát tulajdonképpen azt valóban először ők lakták. Tehát a fehérek jöttek délről, a feketék pedig jöttek északról. De ami nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy az országnak az eredeti őslakói a busmanok. A busmanok ugye a nevüket a holland telepesektől kapták, azt jelenti magyarul, hogy a bozót embere. Aki látta a filmet, hogy az istenek a fejükre estek, most mutatták azt hiszem szombaton az első rész, tulajdonképpen ők az eredeti őslakók. De kiszorították őket a telepesek, a fehérek lentről, a feketék meg az északi részről.
Igen, és akkor ott vannak a fehér telepesek, a hollandok, és akkor jönnek északról a feketék, és az ő találkozásukból lett egy harmadik szín, a kolor. Ők kicsodák?
Hát ugye a kolor, igen, tulajdonképpen ők egy ilyen keverék. Egyébként nagyon szépek, meg igen, kell mondanom. Igen. Gyönyörűek a nők. A világnak a szépségversenyét, amikor Dél-Afrika nyeri, az általában színes hölgy szokott lenni. Ők tulajdonképpen az angol hajósoknak, angol telepeseknek, akik ugye később jöttek, és a német farmeroknak, és a holland gyarmatokról, távol-keletről oda küldött rabszolganők partnerságából jöttek létre, ők főleg a képtan környékén találhatók, körülbelül 8%-a a lakosságnak, 8-7%-a a lakosságnak színes, őket főleg képtan környékén lehet látni.
Ha már a rabszolgásságot szóba hoztad, akkor úgy tudom, hogy Dél-Afrikában a rabszolgásság nem volt intézményesítve, tehát nem volt olyan mérvű a rabszolgatartás mondjuk, mint Amerikában. Bár voltak rabszolgák, de azokat inkább az ázsiai részről hozták be a magukkal, ugyanúgy a holland vagy az angol hajósok.
Igen, valóban nem volt. Tulajdonképpen ők a holland telepeseknek a gyarmataikról, tehát Indonéziából és a környékéről, vagy azért, mert fellázadtak a holland kormány ellen, és útban voltak, hogy úgy mondjam, vagy azért, mert leprások voltak, betegek voltak, hiszen így annak idején a mai úgynevezett Robben-sziget, ahol Mandela is börtönben volt, az tulajdonképpen eredetileg abban az időben a leprások szigete volt. Tehát aki nem tetszett a holland gyarmatosoknak, azokat oda küldték Dél-Afrikába rabszolgaként.
Ugye a mi túránkon volt két kísérőnk, az egyik egy motoros kísérőnk volt, a motorguide-unk volt, a másik, aki az autóba hozta a csomagunkat, akiről te mondtad, de hát azt onnantól mi is tudtuk, hogy egy afrikánsz volt.
Igen.
Kik azok az afrikánszok?
Hát az afrikánszok azok az eredeti, az első holland telepeseknek a leszármazottai. Az ő nyelvük az afrikánsz, ami tulajdonképpen a holland konyha nyelvből alakult ki, kis német keverékkel, és ők az egyik nagy része, még máma is a fehér lakosságnak a nagy részét ők képezik. Ők farmerként jöttek általában, és nagyon kis része igazából, akik intellektuális foglalkozást is választott, és azoknak a leszármazottai az afrikánerek. Ők nagyon szigorúan tartják a kultúrájukat és a nyelvüket.
Mennyien lehetnek körülbelül a Dél-Afrikai Köztársaságban?
Hát nézd, a fehér lakosság körülbelül, ugye 60 millió a lakosság a Dél-Afrikának, a 60 millióból körülbelül, hát átlagos számot tudok csak mondani, körülbelül 8%-a fehér, nagyon kozmopolita a fehér lakosság, és abból körülbelül 5% lehet. Tehát ők vannak túlsúlyban jelenleg is.
Ugorjunk egy nagyot az időben, 1961-ben lett önálló a Dél-Afrikai Köztársaság, amikor kikiáltották a köztársaságot. Ebben már volt része Mandélának?
Hát Mandela igazából nem volt annyira aktív annak idején. Ők azt hiszem, hogy szerettek volna megszabadulni az angol Commonwealth-ből, hogy kilépjenek, hiszen igazából önállóságról nem lehetett szó. De Mandela akkor még nem volt igazából aktív. Mandela a fekete törzsekkel ugye szervezett, az úgynevezett ANC, African National Congressnek ő volt a vezetője, ők ilyen föld alatti mozgalom voltak, akkor még igazából nem voltak annyira aktívak.
Viszont Mandela munkásságát, ahogy ezt tapasztaltuk, meg láttuk is egyébként, legyen az afrikánsz fehér kolor, vagy fekete bőrű, irgalmatlan respekt övezi.
Igen, valóban.
Tehát Mandelát azt lehet mondani, mindenki szereti, aki Dél-Afrikában él.
Igen, igen.
Mi az oka ennek?
Hát egy hihetetlen egyéniség volt, nagyon nagy tiszteletnek jött, mi fehérek sírtunk, amikor meghalt, mert hihetetlen egyéniség volt, ő a 27 éves börtönbe töltött ideje ellenére sem volt fehér ellenes, nagyon bölcs volt, és azt mondta, hogy egymásra szükségünk van. Tehát azt mondta, hogy a fehérek nem tudnak létezni a feketék nélkül, a feketéknek szükség van a fehérekre. Úgyhogy nagyon-nagyon tiszteltük, nagyon népszerű is volt, jogosan, nagyvonalú volt, bölcs volt. Sokszor a maga fekete családja is ellene ment a döntései miatt, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy ti választottatok meg arra, hogy az országot vezessem, akkor most hagyjatok vezetni.
Egyébként, amikor az apartheid véget ért, ugye, és Mandela lett az ország elnöke, akkor a fehérekbe fölmerült egyfajta exodus lehetősége, hogy onnan el kell menekülni? Mert
igen.
Most jön a rossz világ?
Igen, érdekes módon mi csak nevettünk, mert volt egy ilyen pánikszerűség. Noha Mandela viselkedése, amióta kiszabadult 92 óta, nagyon emberséges volt, és nagyon hogy úgy mondjam, bölcs hozzáállással csinált mindent. Mégis a fehérekben volt egy ilyen pánikérzés, és sokan akkor elmentek Ausztráliába, tehát angol nyelvterületekre, Kanadába, Amerikába, Angliába menekültek, aminek igazából mi azt mondtuk, hát csak várjuk ki, nem is biztos, hogy annyira forró esik a kását, és örülünk is, ott maradtunk, meg valóban Mandela fantasztikus volt.
A Dél-Afrikai Köztársaság az afrikai kontinens első vagy a második legfejlettebb országa. Hihetetlenül fejlett iparral, mezőgazdasággal. Köszönhető ez annak, hogy nagyon-nagyon gazdag az ásványkincs tartalma és halma, ami ott van. Ezzel kapcsolatosan van is egy mondás, amit már nekünk még ott a túr alatt elmondtál. Amikor ja, Isten teremtette a világot, mi történt?
Igen, valóban. Hát ugye azt mondjuk, mert fantasztikus tényleg, mindenki aranyról meg a gyémántról beszél, hát ez a legkevesebb igazából. Azt szoktuk mondani, hogy amikor Isten megteremtette a világot, rájött, hogy még a zsebében egy csomó dolog van, és meg akart tőle szabadulni, és azt mind kiöttönte Dél-Afrikára, mert nem tudják sokan, hogy nem csak az arany, gyémánt van ott, hanem például a platinumnak a 83%-a. A világ összes platinum rerekatának 83%-a ott van Dél-Afrikában. 84%-a a krómnak. Van vas, uránium, vanádium, minden az égvilágon van szén. Dél-Afrika a világ hatodik legnagyobb széntermelő országa. Tehát annyira gazdag az ásványkincsekben, hogy az egyszerűen hihetetlen.
Ha már itt a hegyeknél és az ásványkincsernél tartunk, akkor Dél-Afrika általános földfelszínét mi jellemzi? Inkább hegyes, inkább sík, vagy ennek a kettőnek a keveréke van? Mert azért nagyon változatos a táj, ha az egész országot nézzük.
Igen, az is a neve, hogy a világ egy országban. Így is szokták jellemezni Dél-Afrikát, minden van. Vannak magas hegyek, 3500 méternél magasabbak, vannak síkságok, ugye az óceánpartján, van 3000 kilométeres óceánpart, Atlanti, Indiai óceán, minden van. Attól függ, hogy kit mit érdekel.
Ha már itt az óceánoknál és a szárazföld találkozásánál tartunk, akkor azért erősítsünk meg egy dolgot, mert azért én úgy tapasztaltam, hogy emberek általában összekeverik a jó reménység fokát és a tűfoka. A kettő között lényeges különbség van.
Igen. Ezt, mint idegen vezető, többször úgy éreztem, hogy tulajdonképpen földrajz tanár lettem, szállandóan javítani kellett, ugyanis hivatalosan az afrikai kontinens, de legdélebbibb része az Cape Agulhas, ahol a csoporttal is voltunk, ott folyik össze igazából az indiai, meg az atlanti óceán.
Ez a tűfok.
Ez a tűfoknak mondják, igen, hallottam többször már, tehát ott is voltunk, az emlékműnél láttátok.
Igen.
Hivatalosan. Ami Képtamban van, az a Kép félszigetnek a legdélebbi csücske, az a Kép Point kilátó. Ott nem történik más, mint az atlanti óceánon belül a két óceáni golf áramlat jön össze. De a Benguela, az az atlanti óceán része, az a sötétebb színű víz, mert hideg. És jön a Mozambik áramlat, ami viszont jön a másik oldalon, az a melegebb, és az a világosabb színű.
Igen, és ez azért kapta a jó reménység fok elnevezést, mert Európába visszafelé hajózva ez volt az a kis szarva, amit még ki kellett kerülni ahhoz, aztán hogy megnyíljon az út egyenesen föl Afrika nyugati partjainál egészen Európa felé. Úgyhogy valóban a két pont között lehet olyan 150-200 kilométer távolság?
Igen.
A jó reménységfok van baloldalt nyugaton, a tűfok pedig egy picit délebbre, ez pedig jobbra keletre.
Igen, körülbelül igen, ahogy mondod, 150-200 kilométer is lehet.
Uza Sándor műsorában Magyar Piroskát hallották. A hírek után jövünk vissza a jó reménységfokkal és az elnevezés eredetével.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.